Máté evangéliuma 5. rész, 21. versétől a 26. versig.
Olvassuk fel. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atyafiának, ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának van valami panasza ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony, mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is.
Egy néhányszor a híreket, a hírműsorokat. Valóban megfogalmazódott bennem, hogy tényleg mennyi elszomorító hírrel találkozunk manapság. Erőszak a családba, édesapa a gyermekével szemben, erőszak a társadalomba, aztán balesetek, ugye itt van a katasztrófa, ami mindennapos hír, a földrengés, aztán a robbanás az atomreaktorba, és ez a bizonytalanság, ami van, meg aztán a háborúk, másik országban zavargások. Úgy valóban az egyik alkalom már gondoltam, hogy a híradó elé már oda kellene tegyenek egy másik szót, hogy rossz híradó, mert csak rossz híreket hallunk a médiából. Ugyancsak a héten olvastam Haggaiusz próféta könyvét, és ezekben a két részében ennek a Haggaiusz próféta könyvének újból és újból visszatér egy mondat, egy visszaköszönő gondolat, ami úgy hangzik, hogy gondoljátok meg, mi történik veletek. Gondoljátok meg, mi történik veletek. És valóban jó lenne néha megfogadni ezt a tanácsot. Megállni és elgondolkozni, vajon mi is történik? Mi történik itt velünk? És valószínűleg Isten nem csak egy tudományos magyarázatot akar kicsikarni belőlünk, megmagyarázni tudományosan, hogy vajon miért is történnek ezek a dolgok, napkitörés, meg mágneses pólus megváltozik, meg stb., ezért vannak a földrengések, Biztos, hogy van a dolgoknak egy ilyen háttere is, de Isten nem erre hív fel bennünket, mikor azt mondja, hogy gondoljátok meg, hogy mi történnek veletek. Sokkal inkább arról van szó, hogy álljunk meg egy kicsit, és nézzünk szembe Istennel. Mik is történnek velünk? Mik történnek körülöttünk? Mert Isten valamit akar ezek által mondani. És szükség van erre az emberiségnek is, úgy mondjuk, a föld lakosainak, de szükségünk van nekünk, mint egyénnek erre. Nekem személyesen is megállni, szembenézni Istennel. Elgondolkodni egy kicsit, hogy azok az események, azok a körülmények, amelyek engemet körülvesznek, amelyek érnek naponként, vajon Isten nem akar valamit magyarázni, valamit tanítani ezeken keresztül? Nem jó az, ha csak rutinszerűen megyünk át az életen, ugye, mint a gyorsvonat, meg se állunk, meg se fontolunk egyes dolgokat, el se gondolkozunk rajta, mik történnek körülöttünk. Meg kell álljunk, szembe kell nézzünk Istennel. Mit akar ő nekünk mondani? Egy másik igevers is eszembe jutott ezen a héten, az, amit Pál apostol üzent a Filippi belieknek, mégpedig, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Hát hogyan lehet örülni akkor, mikor ennyi negatív dolog vesz körül bennünket, mikor ilyen sok rosszat hallunk, mikor talán személyes helyzetünkben is csak a gondok és a próbák jönnek, hogyan lehet örülni mindenkor? Hát a mi Istenünk nem azt akarja, hogy örüljünk esetleg a más bajának, de még azt sem akarja, hogy örüljek esetleg annak, hogy jaj, de jó, hogy nem velem történnek ezek az események. Amikor kiküldte Jézus a 72 tanítványt, és visszajöttek, nagy örömmel érkeztek vissza, és újságolták a mesterüknek, hogy Jézus, nézd, még a gonosz lelkek is engedtek nekünk, telve voltak örömmel. És az Úr Jézus többek között azt is mondja nekik, hogy de ti ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennybe. És ez a mi örömünknek az igazi forrása. Az Istenben bízó, az Istenben hívő embernek ez az igazi öröme, ez a gyökere az ő örömének, hogy a neve föl van írva a mennyben. És ezt az örömöt nem tudja megrendíteni, sem földrengés. Ennek az örömnek nem fog elveszni az értéke, akkor sem, mikor gazdasági válság van, mikor mindennek zuhan az értéke. Ez meg fog maradni, mert ez biztos helyen van. Ezt nem veheti el senki, ez Istennél van. Kívánom azt, hogy mindenkinek legyen ilyen öröme. Aki ma este itt van, hadd tudjon békességben lenni, hadd jöjjön belülről ez a békességes öröm, hogy az én nevem föl van írva a mennyeknek országába. És hadd emelkedjen ez fölé minden gondunknak, minden bajunknak, és minden földi örömünknek is, hogy a mi nevünk föl van írva a mennyeknek országába. Amen. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, utána pedig szolgálni fog Sipos Kristóf és Rodé.
Thank you. pici, alázatos légy nagyon, bízzál minden új napon, célna szállon élete, csillag ágán mérhete, díszbe öltözött a föld, életet lehet a völgy. Fészkét rakja kismadár, gazdagon telít a nyár, győz a fény a füst felett, hit szemével nézheted. Imádkozva csendeszlen, jó az Isten, jót teszem. Kérdéseit hallja, mint látja arcod rád tekint. Lyukaszedényt újra vált, maga rinti a határ. Nem, hogy el hűsége véd, nyomába minden tiéd. Ott iszad, hol nem remélsz. Őrizd, mind hiába félsz. Pásztorában nem remek, rábízhatod léptedet. Minden gondod és bajod, szívem mélyén tudhatod. Tudja, mi előtte kérsz, tyúk vigyázik kis szívét. Utolsó lehetsz ugyan, ünnepelhetsz boldogan. Vérén váltva koroná, zengjenek vigharszone, Zoltán, Zoltán, mondj világ.
A zenekart kérjük szolgálni, utána pedig Kovács Enikőt kérjük.
Thank you. akkor hinni, mikor a remény is elhagyott. Akkor bízni, mikor a legnyomorultabbak vagyunk. Akkor érezni, hogy ott vagy velem. Ha bal szerencse kíséri utamat, és úgy látszik, hogy az Isten hallgat, tétlenül nézi elárvult életem. Míg a keserűség fájdalma sanyargat. Akkor hinni, mikor körülvesz a kétség. Akkor bízni, mikor nincs más, csak sötétség. Az a nehéz. Mikor a perceket a szív, mint egy mikroszkóp a legkisebb részeire bontja, és ez a felbomlás a fájdalmat, a könnyeket ontja. Akkor oda tenni kezébe a kezed, ez nehéz. Ez a legnehezebb. És mikor a napok szappanbuporékaira szétesnek, csak az emlékek rakódnak le, megkövesedve. Ha keserű volt is, mégis legyen benne annyi szép, amivel Istennel egy sóhajtás itt összeér.
Idős Nagy Mihály testvért kérjük szolgálni.
Szeretettel köszöntöm az egész gyülekezetet. Én nem olyan sokszor állottam fel igazán bizonságot tenni, hát ez szégyen nekem, szégyen és bűn. De minden hívő embernek van, kell legyen valami a szívében, hogy szeret, tudsz szeretni, vagy pedig gyűlölni tudsak. Hát nem szeretném ezt így értelmezni, mert a szeretet az tud mindenkit szeretni. Mivel, hogy Isten szeretet, hát akkor nekünk nem kell szeretni. Isten pedig nem olyan, mint az ember. Ő tudja azt, hogy emberek, gyarló emberek vagyunk, de annak ellenére is Isten mégis az ő hozzánk való szeretetét soha el nem tagadja tőlünk. Mert szeretett Isten. Hogy az előttünk levő Dénes testvér tolmácsolta azt, hogy milyen ítéletek vannak, ugye milyen nagy katasztrófák, ahol a föld ugye mozog, és házak, mindenek bomlanak összefele, emberek, állatok, minden tönkre megy. Hát ennek ellenére is meg van írva, és nekünk ezt úgy kell vegyük, hogy ezen keresztül is az Isten nagyon vigyázókra int bennünket, mert ha ott az történt, akkor itt is meg lehet, itt is történik nagy dolgok. Hát a jó Isten őrizzen meg bennünket, de nagyon vigyázók legyünk. Vigyázunk, hogy tudjuk elkerülni ennek az ítéletnek a hatása. Ne legyen itten nálunk, de ha mégis történhetne, akkor a szívünk vajon milyen lesz? A szívünk megrendül, vagy pedig akkor úgy veszük el, mint Istennek a tanácsa. Tehát ez bennünket arra figyelmeztet, hogy nekünk hívő embereknek kell, hogy vigyázzunk és imádkozzunk, hogy ez ne jöjjön meg itt nálunk, és ne, sehol az egész világon. Mert ezért imádkozunk. Imádkozni kell ezért, mert ez nagyon, nagyon fontos nekünk. Én nem tudom azt, hogy ki milyen állapotban van, hogy tud imádkozni, vagy pedig leveti magáról, nem eltelik minden nap, és akkor abba eltűnnek a napok, eltűnnek a hónapok, évek, mind, és aztán akkor hiába való nekünk, akkor ide való járásunk is, hogyha hitáltal nem fogadjuk az ígéket, a Bibliát. Isten szeretetét abban mutatta meg, hogy elküldte a drága fiát, az Úr Jézus Krisztus, hogy éljünk általa. Ha bennünk él a Krisztus lelke, akkor nem kell nekünk, akkor félelem fogja el mindig a szívünket, hanem ha vigyázunk, mindig és imádkozunk, hiszük azt, hogy a Jóistennek a kezébe vagyunk, és akkor evel is csak készít bennünket a véle való találkozásra. Amit pedig a hívő emberek ebbe hiszünk. Így hiszük el, hogy így van. Így van, mert nekünk meg kell jelenjünk egykor Isten ítélés széke előtt, hogy kicsi megjutalmaztassék azt szerint, amint a testben élünk. Amit pedig nem úgy vagyunk, mint a hitetlen világ. A hitetlen világ megyen az ő maga útján, mert hitetlenek, és nem hisznek Istenben, nem hisznek az ítéletben, hogy ítélet lesz, és meg kell nekik is úgy, mi nekünk állani ő előtte. Kedves testvérek, egy pár ígét még csak felolvasok itt. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha ezt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát. Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atya fiát is. Tehát ez van nekünk parancsolva, meg ez van nekünk az íge mondja, és az íge Istennek a szava. Isten nem változik meg. Ez ne legyen soha a szívünkben egyáltalán senki iránt, akit látunk, és akit nem látunk is, hogy a szeretet ne uralkodjon a szívünkben. Isten a szeretet. Azt mondjuk, hogy szeretjük az Isten, tehát akkor nekünk egymást is nagyon kell szeressünk. Mert a szeretet azt mondja az íge, hogy a tökéletességnek a kötele, az köt össze bennünket a szeretet által is. Ez legyen nekünk mindig jelszavunk. Vigyázzatok, azt mondja az íge is, imádkozzatok, hogy tolvaj módra ne találtassunk egyikünk sem, hanem legyünk éberek és józanok, imádkozzatok és vigyázzatok, azt mondja az íge. Tehát ez nekünk kell, hogy jelszavunk legyen. Mindig evel kelljünk és evel feküdjünk, hogy a Jóistennek a ítélete ne egyikünket se, ne tolvaj módot találjon. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értem is, mert én már ott vagyok, az Úr nem tudja, de én szeretnénk még a testvérekkel élni, de a mi időnk már lejár. Lejár, mert már olyan időt éltem én már, hogy nem tudom már ki se fejezni azt, hogy a Jóisten engem hogy szeretett olyan nagyon. Nem tudom. Pedig én is egy bűnös, nyomorult ember vagyok Isten előtt, és mégis ilyen sok jóban részesített engemet is, hogy már még a háborút is át kellett úszni, és onnan is hazahozott úgy, hogy éppen, és mennyien ott maradtak a halálba, és nem is tudják róluk, hogy mi van velük, de a Jóistennek a szeretete engem is kísért mindig. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak, amíg vagyok, mert én imádkozok mindenkiért, akiket csak látok itten, mert van rá nagyon sok időmért, nem tudok sokat aludni éjszaka, mert mikor felkelek, akkor csak avval kelek fel, hogy imádkozzak. Imádkozzak testvéreinkért is, még azért is sokat imádkozok, amikor testvéreink kocsival járnak, hogy az Úr elvisze meg őket, és minden balesettől. Hát az Úr Jézus Krisztus kegyelme maradjon a testvérekkel továbbra is, hogy legyenek majd Isten előtt, mint hűséges szolgák, úgy álljanak meg Isten előtt. Kívánom szívemből mindenkinek. Amen.
Amen. Köszönöm szépen. A zenekar szolgálatát kérjük még egyszer, aztán majd közösen énekünk. Thank you. valóban az élet nagy ajándék Istentől, és ez az ének is arra bíztatott, hogy az életünket a lehető legszebben és legjobban éljük le, ahogyan kedves a Jóistennek, mert csak egyszer tesszük ezt. És nemhogy egy nap, de egy másodperc sem jön vissza az életünkből. Lehetőségeket még kaphatunk, de az idő az telik és nem jön vissza. Mindenkit szeretettel köszöntünk az Úr házában. Kívánom, hogy mindenkinek legyen találkozó a Jóistennel ma délután is. Most az énekkar szolgálatát kérjük, aztán az ige hirdetés következik. Talán a legszebb emlékművek a háborús emlékművek. Nem tudom, valaki összeszámolta-e már, hogy a föld kerekségen hány ilyen emlékmű csatáknak, háborúknak emlékművei szerepelnek. Volgográdról hallottunk? Igen, hát a néhai Stalingrád volt ez. 1942-ben volt a második világháborúnak az egyik legnagyobb csatája, ütközete. Ugye a német csapatok igyekeztek a kaukázusi olajmezőket megszerezni, és vették az irányt, és a szovjet csapatok pedig a mai Volgográdnál, Stalingrádnál, ez a Volga mentén egy 80 kilométer hosszú város, nagy világváros, és ott, ahol a Volga mint olyan széles, mint már egy tenger, és lassan beömlik a tengerbe. Ott volt ez a nagy ütközet. A csatának a végkifejlete az volt, hogy 95 000 német katonát ejtettek foglyul akiknek a legnagyobb része már menet a fogságba elesett. A szovjet telet nem bírták ki. És itt van Volgográdban egy nagy-nagy emlékmű, egy női alakot ábrázol Volga partján, egy dombra emelték föl, 41 néhány méter magas, és a női alak a kezében egy kardot tart. És az egy örök emlékmű annak a hősiességnek, ahogyan a szovjet csapatok megállították a hitleri csapatokat, és visszafordulásra késztették. Hát nem erről akarok prédikálni. Nem is ezt kell mondjuk, hanem amelyik egyik nemzetnek győzelmet jelent, a másiknak veszteséget. Amelyik az egyik nemzetnek győzelmi koszorút jelent, a másiknak óriási veszteséget, vagy nemzeti gyászt jelent. Úgyhogy, amikor ilyen emlékműveket csodálunk meg, akkor annak mindig két oldala van. És hordozza azt a szomorúságot magában, hogy az emberek egymásnak estek földterületekért, befolyásokért, és úgynevezett győzelmet arattak egy másik nemzeten. De nem így volt ez a kezdetek óta. Isten nem így akarta, hogy az emberek így oldják meg a konfliktus helyzeteiket. A ma délutáni igénk a gyilkosságról, hát nem olyan kellemes téma, ugye, erről beszélni evangéliumi gyülekezetben, de ez az egyik alappillére a 10 parancsolatnak. És nem véletlen az, hogy amikor az Úr Jézus a hegyi beszédben előbb beszélt a boldogságról, hogy hogyan lehettek boldogok, és kezdte elemezni a törvényt, a legelső a parancsolatok közül éppen ez volt, amikor arról beszél, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, és aztán folytatja egy másik nagyon fontos parancsolattal, a 7. Hát én szeretném megközelíteni ezt az ígét 3 oldalról. És az első az, hogy miért ne ölj? Azért, mert az emberi élet érték. És sokszor az ember nem értékeli a másikban, nem látja meg az értéket, csak saját magában, vagy saját magát látja értékesnek, és ezért van az, hogy olyan könnyen rátámad a fele barátjára. De mennyit ér az ember? Mi az érték az embernek, hogy Isten kijelenti ebben a rövid parancsban, a 6. parancsolatban, hogy ne ölj! Ez nem az embernek a dolga, hogy másnak az életét elvegye. Azért, mert az emberi élet felbecsülhetetlen érték. Nemrég kaptam egy ilyen e-mailes üzenetet, és ott le volt írva, hogy mennyibe kerül egy gyermek, amíg felnő. És hát a következtetés az volt a végén, hogy iskolázási költségek nélkül, egyetemi költségek nélkül, körülbelül még 18 éves lesz egy gyerek, hát valahol Amerikában vagy Kanadában állították ezt össze, és a statisztikájuk szerint 130 ezer dollárba kerül egy gyermeknek a felnevelése. Óránként 2,5 dollárba kerül egy gyerek, azt írta. Na most nekünk mennyibe kerül, de ha mi is összeadnánk, csak úgy hidegvérrel, mert nem lehet mindent összeadni. Ez csak a pénz, de az a sok érzelmi töltet, és mennyi mindennel jár egy gyermeknevelés, azt nem lehet összeadni, nem lehet pénzbe foglalni, ugye? Hát ennyibe kerül. De úgy az ember élete, azt mondják, még fiatal, addig sokat ér. Aztán, amikor 40 évesen megy munkát keresni, akkor nagyon megnézik a papírait, hogy hát most jön. A fiatalabbat többre becsülik. Aztán, amikor már idősebb lett, azt mondják, hogy adjunk még nyugdíjat neki, vagy ne adjunk. Mennyi nyugdíjat érdemel? és úgy tűnik, hogy a társadalom nem egyformán értékeli az embereket. De Isten előtt minden ember egyformán értékes, és értékeket helyezett el az emberben, ezért van ez a parancs először is, hogy ne ölj, mert az emberi élet értékes. Miért? Először is azért, mert Isten teremtménye minden ember, egyedi alkotás. Amikor sorozatgyártást indítottunk be a gyárba, amíg ott dolgoztam, Dobai testvér tudja, hogy hány sablont kellett elkészíteni, és akkor a székgyárban voltam egy évig, akkor a prototípus műhelyben voltam. Hát az az első mintadarab, a prototípus, sokkal többet ért, mint a sorozatgyártásból, mikor kivettek onnan egy darabot, azért, mert azon a legjobb szakemberek kézzel dolgoztak. És a sablonokat még előkészítették, ugye a szerszámokat, sokba került. És az nagy veszteség volt a gyárnak, hogyha nem lett sorozatgyártás belőle, mert így is jártunk, hogy mire minden szerszám és minden elkészült, a megrendelő tovább lépett egy másik céghez. Ha azt vesszük, akkor micsoda nagy pazarlás a mindenható Istentől, hogy ilyen egyedi példányokat, prototípusokat hozott létre, és ilyenek vagyunk mi mindannyian. Nem vagyunk egyformák. De Isten ugyanolyan értékesnek teremtett meg mindenkit. Azért, mert az Isten keze nyoma látszik mindenkin. Akárhogy született meg, akár milyen a kinézete, akár milyen nemzethez tartozik. Isten keze névjegyét hordozzuk. Aztán másik azért is értékes az emberi élet, mert isteni képességeket adott nekünk, olyan képességekkel ruházott fel, nem isteni, hanem Isten képességeket adott, hogy minden emberben óriási potenciál van elrejtve. Lehetőség. Van is egy vers, hogy minden egy gyermek egy nagy lehetőség. És hogy mi lesz abból a gyermekből, vagy mi lesz abból az emberből? Mit fog megvalósítani? Vannak emberek, akik kimagasló eredményeket érnek el, ami nélkül ma már nem tudnánk elképzelni az életet. Mások pedig egyszerű munkájukkal oda segítették, hogy a gépezet működjön. De mindenkinek Isten adott és helyezett el. Nem tudom, mennyire használod ki azt a kreativitást, amit Isten helyezett beléd. Mert aranyból sok mindent lehet csinálni, lehet a sárba is dobni, de lehet a legmodernebb elektronikai berendezésbe is alkalmazni az aranyat, és ha hisszük, hanem sokkal többet használják ott, mint az ékszerek formájában, mert értékesebb úgy, hogyha ott használják fel az aranyat. A Bibliának egy ilyen általános üzenete már a zsidó kultúrában az, hogy Istennek egy különös széle van minden emberrel. És hadd említsek csak egy példát, az Eszter királynénak a könyvét, az Eszter könyvét, ugye ez az a könyv, ahol Isten neve egyáltalán nem szerepel. De benne van Isten jelenléte. És pedig a negyedik részben, amikor Márdokeus, vagy Mordokáj, hogy az újfordításban van, üzen az ő unoka húgának, beüzen a király udvarba, és azt mondja, találkoznunk kell. Mert nagyon fontos dolgot kell elmondanom. Halálra keresik a népünket. És beküldött a törvényből is egy másolatot, hogy nézd meg, mire alapozom, hogy Isten téged oda hívott erre a feladatra. Eszter óckodik, fél, mi lesz velem? És akkor Mardokeus nagyon határozottan azt mondja, 14. versben, hogy téged, ha nem vállalod, Isten megbüntet családostól együtt. De ne gondold, hogy az ő népét nem fogja más valakin keresztül megmenteni. De nem éppen ez az az idő, amiért téged királynővé tett? Vannak olyan pillanatok az életünkben, amire azt mondjuk, hogy na, ha másért nem, ezért érdemes volt élni. Isten különböző képességekkel látott el bennünket, és megvan a szerepünk, a feladatunk. Isten mindenkinek adott valami dolgot, még akkor is, hogyha beteg valaki, akkor is feladata van. És harmadjára azért, mert Isten az ő lelkét lehelte minden emberbe. És így lett élő lélek ki az ember. Tehát érték az ember, ezért ne nyúj hozzá. Aztán a második pontban szeretnék arról beszélni, hogy milyen a gyilkosság Isten szemében. Az Úr Jézus egy sokkal tágabb értelmezését adta meg a parancsolatnak, és aki szerette volna, megismerhette még az Ószövetség idejében is, hogy mit üzen Isten ezáltal. De az Úr Jézus kinyitotta a horizontot az emberek előtt, hogy nézzétek, ez sokkal többet jelent, mint az, hogy ne emelj kést, vagy baltát, vagy fegyvert a te fele barátodra. És megmagyarázza itt a Máté evangélium a 5. részében, és egy ilyen fokozatosság jelenik meg a magyarázatban. És erre a három lépcsőfokra szeretnék rámutatni. Először is az Úr Jézus azt mondja, hogy nem csak az a gyilkosság, hogyha te megölsz valakit, én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik az ő atya fiára. És azt mondja, hogy a gyilkosságnak az egyik formája a harag. Mert a harag öl. Többet öl, mint a rák. Hát kértem a szótárból, hogy mit jelent a harag. Mert ugye megfogalmaznánk mi is, hogy mi a harag, de az egyik szótárban ezt olvastam. Az az emberi lélek indulata, amely a megsértett, megrövidített, várakozásaiban megcsalatkozott, szokásaiban megzavart, önérzetében sértett embernek az indulata az okozója ellen. Van egy szokásunk, egy körünk, és ha valaki megsérti, akkor egy harag folyamata indul el bennünk. És azt mondja tovább a szótár, hogy amikor a harag megtorláshoz vezet, ez a bosszú, vagy a bosszú állás. A Biblia azt mondja, hogy ember haragja Isten dicsőségét, nem munkája. De mi ez az indulat? Honnan indul az el, mi bennünk? Tehát a gyilkosságnak van egy nem kézzel fogható válfaja, amivel elindul. Nem lehet megfogni a haragot senkiben, ugye? Nem kézzel fogható, de ott benne, amikor elindul bennünk egy indulat, és ha azt nem fékezzük meg, vagy nem engedjük, hogy Isten megfékezze, akkor az nagyon messze el tud vinni bennünket. Ezért is mondja Pál apostol, hogy a nap le ne menjen a ti haragotokkal. Mert én úgy értettem meg, hogy először is a haragvó ember önmagának okoz kárt. Mert mielőtt még kifejeznénk a haragunkat, önmagunkban elindul egy gyilkos folyamat. Ugyanúgy a szótárban azt ír, hogy mikor aztán nagyon agresszív formát vesz a harag, akkor méregnek, vagy mérgességnek nevezzük. És nem hiába van a magyar nyelven ez a megnevezés, hogy mérges, vagy méreg. Én nem vagyok orvos, vagy biológus, de én azt hiszem, hogy olyan elemeket indít el a szervezetben a haragunk, amelyik megkeseríti a szervezetünket. A szánkíze keserűvé válik, a dühtől csak úgy érezzük, hogy a kalap emelkedik a fejünkön, és nem akarom fokozni. A szervezetünk megsínli a haragot. Nem bírja. Nem így lett megteremtve, hogy egy ilyen feszültség legyen benne. A Jóisten az ő békét adta az emberbe, az ő lelkét, az ő jelenlétét, és nem pedig az ilyen mérges indulatoknak. A Biblia figyelmeztet arra, hogy ne engedjétek, hogy ilyen mérges gyökerek növekedjenek fel ti bennetek. Szakítsátok azokat ki. Mert az ember haragja Isten dicsőségét, nem munkája. Hát amit az ige, amit az előbb idéztem, az Efézus 4. részéből, hogy a nap le ne menjen a ti haragotokkal, a 27. vers hogy folytatódik? Tudja valaki? Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Mert mi történik? Amikor a haragnak helyet adunk, és a harag elkezd bennünk dolgozni, ugyanitt utána folytatja Pál, ne adjatok helyet az ördögnek. Mert ezek ilyen ördögi indulatok. És ezek kezdenek az uralmába keríteni bennünket. Megszállottságnak egy folyamata fejlődhet így ki, amikor a haragot nem tesszük le. Lefekszünk a haragunkkal, és felkelünk a haragunkkal. És önmagunknak ártunk azoknak, akik a közelünkben vannak, és ártunk másoknak is. Mert helyet adunk ezáltal az ördögnek az életünkben. És jaj nekünk, hogyha az ördög helyet kap a szívben. A második formája az Úr Jézus elmondása szerint a gyilkosságnak a harag mellett én úgy fogalmaztam, hogy a gyilkos beszéd. Mert utána mondja, hogy aki haragszik, méltó, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atyafiának, hogy ostoba, és bolond, és folytatja, hogy az is mi mindenre méltó. Következik a gyilkos beszéd. Amikor már nem csak ott bent van a harag, hanem kimondjuk azt. Beszél Jakab apostol a nyelv bűnéről. És a nyelvünk nagyon sok gonoszságra képes. De csak akkor, hogyha egy olyan gonosz lélek van mögötte. De a nyelvet meg tudja szelídíteni. Isten jelenléte, Istennek lelke az életünkben. De hogyha a nyelvünk, úgy, mint a hajónak a kormány rúdja, Jakab apostol ehhez hasonlítja, ha nem az Isten kezében van a kormánynak a rúdja, akkor neki viszi a zátonynak. Vakmerően megy előre. És így jár az az ember, aki engedi, hogy ne az Úr kezébe legyen, hanem a gonosz kezébe eszközként az ő nyelve. És csak néhány dolgot erről. Lenéző beszéd. Lekicsinylő, lekezelő beszédmodor. Ostoba. Hát mi rossz van abban? Lehet, hogy az igazat mondtam, nem? És az Úr Jézus azt mondja, hogy ha azt mondod, hogy ostoba, oda vagy méltó, oda a törvényszékre. Mert van egy ilyen lenéző beszédstílus, beszédmodor. Hallottuk már azt, amikor gyereknek azt mondja a tanár, vagy szülő, vagy felnőtt, hogy belőled nem lesz semmi. Vagy elmondja azt is, hogy mi lesz belőled. Lelkicsinlő, lenéző. Ebből hívő ember lesz, belőlem katolikus pap, mondta valaki egyszer. A lekicsinlő, lenéző beszédmodor milyen károkat okoz másoknak a lelkében. Aztán valakinek a nemzetiségére, nemére, fajára utaló gúnyos megjegyzések. Hány háborút indított el az ilyen fajta beszéd? Mert valaki annyira dicsekedett a nemzetiségével, hogy a másikat letiporta. És a másiknak az önérzete reakciót váltott ki, bosszút forralt, és így tovább. Ilyen megjegyzéseket tenni valakire. Aztán ott van a lázító beszéd. Lázító beszéd. Gonosz szándékú pletykálkodás. Aki abban leli örömét, hogy másokat lázítson. Te láttad, te hallottad. És elindul a bozóttűz, és csak úgy perzsel, és mindenkit perzsel fel. És nem veszük észre, az nem veszi észre, aki okozta ezt. És azt mondja az Úr Jézus, hogy megállás. Mert nagyon nagy kárt tudtok okozni a ti nyelvetekkel, a beszédetekkel. Ne legyetek lázítóak a beszédben. Aztán az a beszéd, amelyik megöli másokban a jó szándékot, vagy a feltörekvést. megöli benne. Csak egy bibliai példát említsek itt, a hétköznapból nagyon sok példát lehetne hozni. Amikor Nehémiás jött, hogy segítsen Jeruzsálem lakosainak, hogy felépítsék, vagy újraépítsék fel a romokban heverő várfalat, akkor jött Szamballat és Tóbiás, és elkezdtek híreket terjeszteni. És addig, míg ott dolgoztak, megálltak mellettük, és csak csúfolták őket. Ti akartok itt csinálni? Egy róka végigmegy, és minden összedől. És ezt tették reggeltől estig, egyik nap, másik nap. Csak hogy elvegyék a kedvüket a jótól az embereknek. És hányszor többet ér az emberek véleménye, és letesszük a szerszámot, letesszük a Bibliát, letesszük a lelki életet, abba hagyjuk a harcot, azért, mert másoknak a beszéde ilyen hatással volt rajánk. Ezek gyilkos beszédek. Olyan indulatokat váltanak ki, vagy olyan kezdeményezéseket fékeznek meg az emberekbe, amelyek hasznosak lennének. Ne adjunk helyet ezeknek. És a harmadik formája pedig a tetlegesség. Először elindul egy indulat bennünk, a harag, annak különböző válfaja van, ugye, aztán tovább folytatódik egy beszéddel, egyfajta beszéddel, és aztán torkolik a tetlegességbe. Hát itt néhány dolgot csak szeretnék erről elmondani. Először is, nem mi vagyunk az élet ura. Isten azt parancsolja ezzel a hatodik parancsolattal, hogy nem nyúlhat senkinek az életéhez, sem a magadéhoz, sem a másokéhoz. Egyedül Istennek a joga az élethez kimondani és megállítani. Sem a magzat, sem a csecsemő, sem az ifjúkorban, sem időskorban nem áll nekünk jogunkban kioltani az életet. És a bűntudatot egy nemzet magán viseli. Úgy a magyar nép, mint a román nép. Ugye hallottuk, hogy az úgynevezett forradalom óta hány abortuszt követtek el, és aztán halljuk nyugaton, hogy már törvényes keretet adtak, hogy annak, hogyha valaki időskorban, vagy a hozzátartozói szeretnék megállítani a szenvedéseiben, eutanáziát gyakorolni, hát akkor ne szenvedjen, fejezze be az életet, vagy segítsünk neki, hogy befejezze. Nincs jogotokban, mondja Isten, még akkor sem, ha valaki downkóros, mert annak is egy szép életet akarok adni. Megvan annak az életnek is a szépsége és az értéke, hogy a mi szemünk nem azt látja, ez a mi bajunk, de Isten szemszögéből egészen más. És ha valaki elmenne Szilácsebe, ahova az ilai testvérek szoktak néha járni, és ott misszióznak a downkóros gyerekek között, az ember szíve megindul, amikor látja azt az örömöt, hogyha valamit meg tudtak csinálni, és amikor hallgatják a bibliai tanítást, és azt mondja az ember, hogy mi egészségesek, nem tudunk így örülni. Tetlegesség, nincs jogunk hozzá. Aztán a másik pedig az, hogy ne emelt fel a kezed senkire. Sem fegyvert, sem a kezed ne emeld rá senkire. Amikor Dávidot üldözte Saul, pontosan szó szerint így fogalmazott, hogy nem emelem kezemet az Úr felkentjére. De nem csak azért, mert az Úr felkentje, nem emelem én a kezemet. Enyém a bosszúállás, mondja Isten. Én nagyon sokszor bosszúból, vagy meggondolatlanságból felemeljük a kezünket. És lehet, hogy nem ölünk meg senkit. De lehet, hogy azzal az ütéssel az emberi lélekben mélyebb nyomokat hagyunk. Azt mondja a Biblia, hogy ne emel fel a kezed senkire. Aztán a következő az, hogy nem táplálom az agresszív indulatokat. Mert a tetlegességnek az agresszivitás az egyik formája. És erről nagyon sokat lehetne beszélni, hogy a mai társadalom meggondolatlanul az agresszivitást csepegteti már a gyermekek lelkébe. Az erőszakosságot ne tápláljuk, sőt, fékezzük meg, vessünk gátat az erőszaknak. Ugye, csak az első családot nézzük meg, amikor Kain erőszakkal akarta kiharcolni az Isten kegyeit. És azt mondja, miért van az, hogy a testvérem áldozatát elfogadta, az enyémet pedig nem. Na, én igazságot fogok tenni. Felemelte az ő kezét, és azóta hömpölyög az agresszivitásnak a jelenléte a föld kerekségén. Aztán ott volt Jákobnak a példája, aki ravassághoz folyamodott. Ő nem volt egy agresszív fiú. Ő nagyon finom lelki, ha úgy mondjuk, és ravasz módon vette el az elsőszülöttségi jogot a testvérétől, és aztán ravasz módon vette el az atyai áldást, de ugyanazt ravassággal akarta elérni, amit Kain a fegyverrel, vagy a kezével érte el. Mind a kettő tönkre tud tenni. Ezt az utóbbit úgy nevezik, hogy a fehér galléros bűnözés. De ugyanaz a hatása. Csak nézzük meg, hogy ezzel az úgynevezett gazdasági válsággal hány ember életét teszik tönkre egyesek. Mert olyan emberekkel indult el, akik a pénzt forgatják egyik zsebből a másikba, és lehet, hogy soha nem jutunk a nyomára, hogy honnan indultak ezek el, de hogy hány százezer, meg hány millió embert sodortak a kétségbeesésbe, fehér galléros bűnözés, sikkasztás, és azt mondja Isten igéje, hogy félre minden erőszakkal, ne adjatok helyet. Egy gyermek mire megnő, azt mondják, hogy a televízió képernyő által több mint egy millió gyilkosságot néz végig. És az ő lelke, mire odanő, már immunissá válik, érzéketlen ezzel szemben. De szeretném végül azzal befejezni, hogy hogyan kerüljünk ki a gyilkos körből. Mert az ember belekerülhet ebbe a körbe. És ki az közülünk, aki nem haragudott az életében? Hát nincs senki ilyen. Még Pál apostol is beismeri, hogy megtörténik, hogy haragszunk, de a nap le ne menjen a ti haragotokkal. Vagyis ne feküdjetek le, mint gyilkosok. Engedjétek, hogy Isten megtisztítsa az életeteket. Hát hogyan kerülhetünk ki ebből a gyilkos körből? És az Úr Jézus nem fejezte be azzal, hogy ez bűn, és ennek a fokozatai milyen bűnök, hanem hogyan lehet ebből kikerülni. És úgy folytatja, ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának van valami panasza, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiáddal. Tehát az első az, hogy az Istennel való kapcsolatot megzavarja a békétlen viszony. És az első ahhoz, hogy valaki kikerüljön ebből a bűv körből, rendezze Istennel a kapcsolatát. És addig, míg az oltárhoz megy, ott eszébe fognak jutni dolgok. Eszébe fognak jutni rendezetlen ügyek. Mert ahogyan közeledünk, érdekes, azt mondja, hogy ahogy megy az oltárhoz, vagy már oda is értél az oltárhoz, akkor ott eszedbe jut. Mert így van ez, testvérek. Ahogy közeledünk Istenhez, az Isten jelenlétébe kerülünk, úgy jutnak eszünkbe dolgok, amiket el kellene rendeznünk. Készülünk, férfi testvérek, készülünk a szolgálatra vasárnap, és hogy készülünk az igéből, egyszer csak megszólal egy hang, és azt mondja, nem kellene egyszer elrendezd? És van úgy, hogy van erőnk elrendezni, van úgy, hogy nincs erre erőnk. Az egészséges az, amikor elrendezzük. Azt mondja, hogy hagyd az oltárnál. Hagyd ott az oltárnál. Előbb menj és békülj meg a te testvéreddel. Aztán a következő lépés, előbb rendezzük Istennel a kapcsolatunkat, azt mondja tovább, hogy békülj meg a te testvéreddel, vagy a te atyád fiával. És hogyan békülj meg? Nagyon érdekes, ahogyan az Úr Jézus ezt megfogalmazta. Mit tegyél? Ott hagyd az oltárnál, és mit csinálj? Hova menj? Hívd el az imaházba, majd ott tartunk egy békítősót. Ha eljössz, akkor elviszlek a lelkipásztorhoz, hogy előjegyezlek, hogy mennyi beszélgess, és aztán majd találkozunk. Ugye? Nem. Azt mondja, hogy menj el te hozzá. Menj hozzá, hívd fel, írjál neki, ülj le és beszélgess vele. Nagyon sok olyan esetről hallottam, hogy testvérek nem tudtak egymás szemébe nézni. Fizikailag is testvérek voltak. Vagy lelki testvérek voltak. És nem tudták elrendezni. Feszültség pedig velük együtt nőtt, és átültették gyermekeibe is. Az elmúlt héten, amikor Perecsenben voltam, akkor vagy a tanítóknak, mondjuk úgy, hogy a vizsga leckéjük, az ősatyák sorozatból volt, és a többek között volt ez a lecke is Jákobról. Jákob hogyan békül ki Ézsóval. És megfigyeltem egy apró részletet, hogy amikor Jákob megérkezik oda Háránba, és azt mondja, hogy találkozik ugye Lábánnal, szeretne megnősülni, és azt mondja Lábán, hogy megkapod a feleséged, ha mennyit szolgálsz. No, alkudozott Jákob. A csalafinta Jákob. Alkudozott. Azonnal belement. Azt mondja, oké, 7 év. Azonnal vállalom. Megkezdte a 7 év szolgálatot. És azon gondolkoztam, hogy miért ment olyan könnyen bele a 7 évbe. Hát olyan ravasz ember volt. És kiderült, hogy a 7 évi 21 év lett. Talán arra gondolt, hogy még lehet liheg a testvérem mögöttem. Ha leszolgálom én, és akkor 2 nyerek. Nyerek egy feleséget is, meg Ézsau haragja is le fog lohadni addig, és valahogy csak megúszom. 7 év sok idő, és én már 21 év sem volt elég ahhoz, hogy magától elrendeződjenek a dolgok. És Jákobnak vissza kellett jönnie. Elment 650 vagy 700 kilométer, és akkor jött visszafele, ugyanazt a távolságot kellett megtennie. Ézsau nem ment utána, hogy kibéküljön. Jákobnak kellett hazajönnie, hogy kibéküljön. És ugyanezt az elvet mondja az Úr Jézus, és hagyd ott az oltárnál, és menj el, és békülj ki. Ha el is kell utazni, vagy repülőre is kell szállni, megéri. Megéri, hogy kibékülj a te testvéreddel. Mert semmit sem ér az ajándék, amit áldozni akarsz. Milyen szép bibliai elv ez. Hozzunk meg minden áldozatot azért, ha Istennel rendezni akarjuk kapcsolatunkat, akkor ebben benne van az is, hogy a testvérünkkel rendezzük. És utána pedig az Úr Jézus tovább megy, és azt mondja, jó, kibékültél a testvéreddel. A 25. vers szerint, békülj meg az ellenfeleddel is, hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon az ellenfeled a bírónak. Károli azt mondja, hogy az ellenségeddel békülj meg. Ugye, csak magunknak ártunk azzal, hogy ellenségeket gyűjtünk magunk köré. De megtörténik ez, hogy néha ellenfelekké válunk. Ez nem maradjon így. És az Úr Jézus azt mondja, hogy siess. Siess, mert az idő ellened dolgozik. Ne hagyd, hogy az az ellenségeskedés beárnyékolja a kapcsolatodat Istennel, emberekkel. Siess rendezni el, amíg az úton vagytok. Gondolkozz el, hogy miért lettetek ellenségek. Lehet már rég nincs meg az oka annak, de még mindig ellenségek, vagy ellenfelek vagytok. És máshol az Úr Jézus azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket. És amíg ezt teszitek, addig eleven szenet gyűjtötök a fejére. Hogy neki sürgőssé váljon a rendezés. Mert amikor látja, hogy szereted őt, és bár nem azt érdemli tőled, a te szereteted tüzet tesz a fejére. Parazsat. szenet, égő szenet, és érzi, hogy neki rendeznie kell a kapcsolatot te veled. Végül szeretném egy kis illusztrációval befejezni. Az első világháborúban történt az olasz-osztrák fronton, talán ilyen karácsony környéki időben az osztrákok a megvetésüket azzal fejezték ki egyik nap, hogy vettek egy bőrcsizmát, és megtömtek minden szeméttel és mocsokkal. És átküldték a front túlsó oldalára, az olaszok, az ugye a csizma, az jelképezi Olaszországot. És akkor megérkezett ez a csizma, akkor egyesekben felforrt a vér, és azt mondják, hogy még mindig gyaláznak minket, álljunk bosszút rajtuk. És az egyik tiszt azt mondja, nem úgy. Gyertek, pucoljuk ki a csizmát, mert ez minket jelképezi, a mi országunkat. És akkor kitakarították, szépen kiboxolták, és megtöltötték narancssal. És így küldték vissza a front másik oldalára. És benne volt egy rövid üzenet. Mindenki azt adja, amilyen van. Ne engedjük, hogy az ördög békjójába kerüljünk. Az ember élet Isten ajándéka, de meg lehet keseríteni. A magad életét és a mások életét is meg lehet keseríteni. És belekerülhetünk egy ilyen gyilkos körbe. Csak Isten tud kiszabadítani bennünket. Magyaroknak is megvan a kisebbségi érzetünk bizonyos területeken, a történelemmel kapcsolatosan. Engedjük, hogy Isten szabadítson fel. És így lesz az életünkön a jó Isten áldása. Amen. Drága jó Istenünk, az Úr Jézus nevében kérünk, segíts meg minket is, hogy jelenlétedbe kerüljön az életünk, hogy úgy éljünk, ahogyan kedves előtted. Köszönjük azt is, hogy neked hatalmadban áll megszabadítani a mi lelkünket, megtisztítani az életünket, felülvizsgálni a mi emberi kapcsolatainkat, és mindaz, ami ott benne a lelkünk mélyén néha dúl. Kérünk, Istenünk, hogy adj teljes tisztulást és szabadulást a te népednek. Hogy ne legyünk haragos emberek, haraghordozóak, és a beszédünkkel ne adjunk okot az ördögnek arra, hogy romboljon vele, hanem mindig legyen a te lelked irányítása alatt ez. Úgy szeretnénk, hogy kapcsolatunk mindig helyes legyen te veled, embertársainkkal, azokkal először, akik a legközelebb állnak hozzánk. És még az ellenségeink is, hadd tudják meg és érezzék meg azt, hogy hívő emberrel van dolguk. Ó, bár így tudnánk téged bemutatni a társadalomban. Erre segíts meg, kérünk minket, az Úr Jézus drága nevében. Amen. Amen.